Tisztelettel és szeretettel köszöntjük Önöket. Engedjék meg, hogy néhány bevezető mondattal felvezessem azokat a konkrét eseteket, amiket a mellettem álló urak el fognak mondani. Mi a különbség a polgári kormány és a szociálliberális kormány egyház politikája és általában társadalom politikája között? A polgári kormány közösségekre épülő társadalomban gondolkodott, ezért volt fontos számára a családpolitika, az egyházpolitika, a nemzetpolitika, hiszen a család, az egyházi közösség, a civil szervezetek, maga a nemzet egésze olyan közösséget jelent, amire lehet társadalmat építeni. Azt tapasztaljuk, hogy a Medgyessy Gyurcsány kormánynak nincs igazán családpolitikája, egyházpolitikája, nemzetpolitikája, és ma, amikor egyházpolitikáról beszélünk, ki kell mondanunk azt is, hogy az egyházak társadalmi tevékenységének feltételei romlottak, igazából nincs biztosítva a vallásszabadság teljessége, mert ugyan az emberek gyakorolhatják vallásukat, de az egyházak társadalmi szolgálata, szociális, kulturális, oktatási tevékenysége komoly akadályokba ütközik. Ezekről az akadályokról, ezekről a problémákról szeretnénk ma beszélni. Ennek hátterében egy olyan fajta gondolkodás van, amire nyugodtan rámondhatjuk azt, hogy a Gyurcsány kormány egyházak nélküli társadalomban gondolkodik. Hogy ennek egy konkrét megjelenését is érzékeltessem az egyházpolitika felső szintű vezetésében. Azt kell látnunk naponta, hogy kétpólusú ez a vezetés. Létezik a miniszterelnöki hivatalban egy tanácsadótestület, a radikális fiatal egyházpolitikusok vezetésével, és létezik az államtitkárságon a joviális, az egyházakkal barátkozó, mindent megígérő államtitkár és munkatársai. A kettő nincs összhangban egymással, sőt, mintha valamiféle munkamegosztás létezne, ami annak idején az idősebbek elbeszélése szerint az egyházakkal foglalkozó AVH-s tisztek esetében volt egy jó bácsi és egy kemény bácsi, és a kettő együttműködve gyúrta meg az embereket. Most az egyházpolitikában valami hasonlót látunk. És hogy konkrétan milyen ügyekről van szó, azt Semjén Zsolt és Balogh Zoltán el fogja önöknek mondani.
Köszönöm szépen! Én elsősorban a Magyar Vatikáni Vegyes Bizottságnak a kormányzat miatti csődjéről szeretnék szólni néhány szót. A általunk kiosztott lapon rajta vannak a tényleges számszaki adatok. Szeretném hangsúlyozni, hogy ezeket a számokat a kormány által adatokból számítottuk ki, tehát nem az egyházi adat, nem az egyházi számokból, hanem a kormány által átadott számokból. A Magyar Vatikáni Vegyes Bizottság ugye azért jött létre az Orbán kormány idején, Balogh Zoltán barátommal csináltuk ezt, hogy a vatikáni szerződésnek a megvalósulását biztosítsuk. A kormányváltás óta érdemben teljesen elakadt ennek a bizottságnak a munkája. A legfelháborítóbb az volt, hogy míg 2004 végén, a 2005-ös költségvetés elfogadása előtt összehívták ezt a vegyes bizottságot, elterelő témákról beszéltek, majd suttyomban előkészítették a 2005-ös költségvetést, és miközben egészen más témáról beszéltek a Magyar Vatikáni Vegyes Bizottságban, addig a Magyar Vatikáni megállapodás súlyosan sértő költségvetést terjesztettek és fogadtattak el az országgyűléssel. Ezen kívül azt látjuk, hogy a Magyar Vatikáni Vegyes Bizottságban a magyar állami fél mindenfajta diplomáciai és protokolláris előírást felrúgva nem miniszteri vagy államtitkári szinten tárgyal, hanem főosztályvezetőket küld oda, és ezek a főosztályvezetők, mikor fehéren, feketén bebizonyítja az egyházi fél, hogy mi a tényleges számszaki álláspont, akkor kijelentik, hogy nekik nincs felhatalmazásuk semmiféle megállapodásra, és ilyen formán időhúzás történik. A másik pedig, hogy eddig az állami fél nem volt hajlandó számokat, adatokat adni, mikor most végre ezeket az adatokat megadta. És az állam által, az Oktatási Minisztérium által adott számokból fekete-fehéren kijött az, ami ebbe a papírba le van írva, akkor most újra kitalálták, hogy akkor a saját számaikat se fogadják el, és újra szakértői szinten folyjon a tárgyalás. Na most, egy nagyon fontos mondatot szeretnék mondani, és akinek füle van a hallásra, az meg fogja érteni ennek az üzenetét, hogy itt időhúzás és packázás folyik, és csodálom a vatikáni delegációnak az aszketikus alázatát, hogy még nem állt föl ezekről a tárgyalásokról. Mert ez a szemérmetlen időhúzás, és ez a packázás, amit a kormány művel, ez bőven kimerítette azt, hogy ezek után a vatikáni fél, a vatikáni delegáció fölállhatna, és azt mondaná, hogy ebben a színjátékban és ebben a bohóckodásban nem vesz részt tovább. A vatikáni delegáció aszketikus alázattal egyenlőre folytatja a tárgyalásokat, de nyilvánvaló, hogy ez nem mehet a végtelenségig, hogy a kormány a saját adatait nem hajlandó elfogadni, hogy a kormány a saját által, saját maga által odaküldött szakértőkre, tárgyaló partnerekre, jelen esetben főosztályvezetőkre kijelenti, hogy nincs kompetenciájuk a megállapodásra. Tehát az egész Magyar Vatikáni Vegyes Bizottság a kormány hibájából totálisan eredménytelen csődbe került, ráadásnak, mondom, időhúzás és packázás történik. Ha megengedik, csak néhány adatot szeretnék ebben kiemelni. Az egyházak nem kapják meg a kiegészítő normatívát. Eddig ez a 2005-ös évet nem számolva 1,5 milliárddal kevesebb, mint ami járna. Az egyházi közoktatási intézmények felújításához, beruházáshoz való támogatás elmaradása, az pedig 3,2 milliárd forint. Tehát eddig csak a 2004-es adatokig, tehát a 2005-öt még nem számolva, 4,6 milliárd forinttal kapott kevesebbet az egyházi oldal, mint az önkormányzati, ami súlyosan sérti a vatikáni megállapodást és az egyenlő finanszírozást. És van most egy nagyon fontos mondat, amit nagyon kérem a sajtót, hogy ez jelenjen meg. Itt nem az egyház kapja a pénzt. Itt nem arról van szó, hogy az egyház kap 4,6 milliárddal kevesebbet. Ha 2005-ös számokat is beleszámolom, akkor jóval-jóval 5 milliárddal kevesebbet, mint az önkormányzat. Hanem az egyházi iskolába járó gyerekektől vették el ezt. Tehát a legszerényebben is számolva, az minden egyes egyházi iskolába járó gyerektől 120 ezer forintot vett el a jelenlegi kormány. Minden egyes diákot, aki egyházi iskolába jár, 120 ezer forinttal diszkriminálnak. Tehát nem az az igazság, amit a kormány propaganda sugal, hogy hát minek az egyháznak, minek a papoknak ez a pénz. Ezt kérem, nem a papok kapják, nem az egyház kapja, hanem az egyházi iskolába járó gyerekek. Ezért tehát jóval több, mint 5 milliárd forinttal tartozik az egyházi iskolába járó gyerekeknek a kormány. Ez azt jelenti, hogy a Medgyessy Gyurcsány kormány eddig legszerényebb módon is számolva jóval több, mint 100 ezer forintot vett el minden egyes egyházi iskolába járó diáktól. És ugyanez a helyzet az egyházi iskolába tanító tanárok esetében is, akik egész egyszerűen nem részesülhetnek a költségvetési törvényben biztosított bérkiadásokból, tehát sok tízezer forintot veszel a Medgyessy Gyurcsány kormány minden egyes tanártól, aki egyházi iskolában tanít. Teljesség igénye nélkül, csak mik azok, amiket a mostani kormány működése folytán az egyházi iskolába járó diákok nem kaphatnak. Nem kaphatnak bejárói normatívát. Ez általános iskolába járó gyerek esetén 25 ezer forint, a középiskolába járó gyerek esetében 15 ezer forint. Nem kaphatnak intézmény fenntartó társulás iskolája 45 ezer forintos normatívát. Ez, ha ez egyházi, nem kaphatják. A kistelepülések iskoláinak tanulóinkénti 12.500 forintos normatíváját szintén nem kaphatják az egyházi iskolák. És az egyházi kiegészítő támogatás még a 2004-es évhez viszonyítva is 28 ezer forinttal volt kevesebb, mint az önkormányzatinak, és ez a különbség, ez a több mint 28 ezer forintos különbség 2005-re még nagyobb lesz, figyelembe véve az inflációt. Tehát itt ezt a pénzt a gyerekektől vették el. Még egyetlen dologra szeretném felhívni a figyelmet, mert ennek is szimbolikus jelentősége van. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, miután ugye a botrányát megcsinálta a Vatikánban, II. János Pál pápa halálát követően felállt a Magyar Országgyűlésbe, és Gyurcsány Ferenc bejelentette, hogy országgyűlési határozatban kívánják megörökíteni II. János Pál pápának az emlékét. Ezek után benyújtottak egy szövegvariációt, ezt egy kicsit stilizáltuk, végül is meg is mondom a pontos dátumot. 2005. április 8-án, tehát 2005. április 8-án a miniszterelnök bejelentését követően elkészült az a szövegvariáció, ami röviden néhány sorban méltatta II. János Pál pápának az emlékét, és a miniszterelnök javaslatára ez a szövegjavaslat elkészült, és 2005. áprilisa óta a jelenlegi kormány elszabotálja azt, hogy a pápa emlékét megörökítsük országgyűlési határozattal. Itt szeretném mondani, nem kötelező ilyen országgyűlési határozatot hozni. Nem mi javasoltuk, bár lelkesen támogattuk, hogy ez a határozat megszülessen. De az nem megy, hogy a miniszterelnök országvilág előtt bejelenti, hogy II. János Pál pápa emlékét országgyűlési határozattal örökítsük meg, és ehhez képest hónapok óta, elsősorban nyilvánvalóan az SZDSZ nyomására, elszabotálja a kormány, hogy ez valóságá váljon. Nézzék, II. János Pál pápának, a nagypápának nincs szüksége arra, hogy a Magyar Országgyűlés hozzon egy határozatot, mert az ő nagysága és életszentsége a Magyar Országgyűlés határozata nélkül is tökéletes. De ha egyszer a miniszterelnök ezt bejelenti, akkor ettől kezdve egyszerűen egy nemzetközi skandallum és botrány, hogy ez nem történik meg. Tehát ezért innen szólítjuk föl a kormányt, hogy az össze-vissza beszélő miniszterelnök legalább egyszer legyen következetes és a saját szavához viszonylag hűséges, és ezt az egyeztetett szöveget minél előbb terjesszék be az országgyűléshez, hogy ez a határozat, ami a Magyar Országgyűlés megörökíti II. János Pál pápa emlékét országgyűlési határozatban, ez megtörténjen. Szeretném még egyszer hangsúlyozni tehát, hogy nem mi kezdeményeztük, bár támogatjuk. De az nem megy, hogy a miniszterelnök bejelenti, és utána az SZDSZ aknamunkájára visszatáncol ettől. Mert ha ez egyszer bejelentésre került, országvilág előtt, annak minden nemzetközi vonatkozásával, akkor ezek után a Magyar Országgyűlésnek kutya kötelessége ezt a határozatot meghozni. Köszönöm szépen.
Az előttem szóló mondandójához Semmilyen Zsolthoz azt szeretném hozzátenni, hogy azért azt ne felejtsék el, hogy a vatikáni magyar megállapodást azt a Horn kormány kötötte. Tehát nem csak arról van szó, hogy az előző kormány által hozott intézkedéseket, törvényeket megpróbálják erodálni, nem betartani, hanem a saját jogfolytonos koalíciók által létrehozott teljesítményt sem tartják tiszteletbe. Mi ezt egy komoly és jó megállapodásnak tartottuk akkor is, amikor megkötötték, és ma is annak tartjuk, és úgy gondoljuk, hogy a megállapodásokat be kell tartani. Nem csak akkor, hogyha a Vatikánnal vagy az egyházzal köti egy kormány, hanem akkor is, ha Kubával vagy Indonéziával. De ebben az esetben azt gondolom, ez még súlyosabb, hiszen magyarországi jogalapjainkat is érint ez a hiányosság. Egyik fontos területe, és én erről szeretnék néhány mondatot szólni, ennek a megállapodásnak az, hogy mindenütt, ahol az egyházi intézmény olyan feladatot vállal át, ami egyébként az államnak lenne a kötelessége a polgáraival szembe, akkor ez a feladathoz ugyanaz a hozzájárulás, ugyanaz a finanszírozás illeti, meg szándékosan nem mondok támogatást, mert ez egy járadék, tehát egy olyan dolog, ami jár, amit megkapna egy önkormányzati vagy más intézmény, hogyha ő tartaná fönn ezt a szolgáltatást. Különösen kiugró a hiány az egyházi szociális intézményeknek a területén. amelyek az elmúlt hónapokban komoly működési gondokkal küzdenek, ugyanis még mindig nem sikerült átutalni például azt a különbözetet, amelyet mindig a költségvetési év lejárta után egy elszámolással kiszámolnak, hogy milyen, mennyivel kapott kevesebbet az előző évben az egyházi szociális intézmény, elsősorban idősek otthonáról van szó, mint amennyit az önkormányzatok által fenntartott intézmény. Ezt a különbözetet, amelyet szintén a minisztériumok kiszámoltak, a mai napig nem utalták át, nem folyósították az egyházaknak. Április és június hónapokban pedig az intézmények nem kapták meg az egyházi intézményeket megillető normatíva kiegészítést, mivel a minisztérium azt nem utalta át a Magyar Állam Kicskár területi szerveinek. Áprilisban még ezt az egyes területi mákok saját egyéb forrásainak a terhére megelőgezték ezt az összeget. Júniusban azonban ilyen információ nem ért el bennünket, hogy sikerült volna ezt más forrásból teljesíteni, sőt néhány megyében még az alapnormatívát sem kapták meg a szociális intézmények. Három egyház, a Római Katolikus, a Református és az Evangélikus Egyház többször fordult már ezügyben levélben, levéllel az illetékes miniszterhez. Az egyik levelükre hosszú késés után azt a választ kapták, hogy miután eltérően az eddigi gyakorlattól, most már ugyan külön soron tartalmazza ezt az előirányzatot a költségvetés, de felülről korlátos ez az előirányzat, ezért hiány van a minisztériumnak a költségvetésébe, tehát külön engedélyt kell kapni a pénzügyminisztériumtól ahhoz, hogy átcsoportosítás legyen. Ezt az átcsoportosítást meg kell kérvényezni, és ha megkapják, akkor soron kívül megtörténik az átutalás. Az átcsoportosítás valóban április hónapra nézve megtörtént, de úgy tűnik, hogy ezt minden hónapban meg kell ismételni, mert június hónapról még nincs ilyen információnk. Ezeket a pontos számokat és a folyamatot azt megtalálják a kiosztott agyakban. Én csak arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy megint nem elsősorban pénzügyi vitáról van szó, hanem arról van szó, hogy úgy gondolom a magyar társadalomban ma az, hogy az idősekkel egyházi intézményekben foglalkozzanak, ez egy olyan konszenzus, egy olyan igény, amit nem csak vallásos emberek fogalmaznak meg, hanem nem vallásos embereknek is nagyon fontos, hogy jó kezekbe kerüljenek azok az idősek, akikről ők esetleg otthon házi gondozásban nem tudnak gondoskodni, tehát nem elsősorban az egyház elleni akció az ilyen, hanem szegény idős emberek elleni akció az akkor, amikor az történik, hogy ezekben az intézményen dolgozók az egyébként is nagyon alacsony bérüket késéssel, vagy egyáltalán nem kapják meg, és azt a bizalmat rongálja ez, ami szükséges minden normális társadalomban ahhoz, hogy legyenek olyan egyházi és egyébként civil kezdeményezések is, amelyek azt mondják, hogy nekünk van egy plusz motivációnk arra, hogy foglalkozzunk az emberekkel, fiatalokkal, gyerekekkel, idősekkel, fogyatékkal élőkkel, és mi szívesen ezt a pluszt hozzátesszük ahhoz, amit az állam nyújtani tudna, de nyilván azt az alapfinanszírozást, amit egy államintézményben megkapna a dolgozó, azt az intézmény, azt mi is szeretnénk megkapni. Amikor ez újra és újra elmarad, nem történik meg, viták vannak erről, akkor ez nem csak a bizalmat rongálja, hanem azt a fajta kedvet meg motivációt is, amivel vallásos motivációjú emberek és közösségek szeretnének a közjónak a szolgálatában a közterhelyből valamit átvállalni. Tehát ezért olyan súlyos ez a kivételezés, illetve ez a diszkrimináció, ami éri az egyházi intézményeket.
Én úgy gondolom, hogy a témát alaposan kimerítettük, de ha van önöknek kérdése, akkor állunk elébe. Ha minden egyértelmű volt.
Egyetlen egy mondatot, csak amit itt a kulcsfontosságú mondat. Tehát itt úgy tűnik, hogy a egyházról van szó, de mindaz a számsor, és mindaz, amit mi elmondtunk, az valójában nem szorosan véve egyházi vagy hitéleti kérdés, hanem kizárólag csak közfeladatot átvállaló dolgokról beszéltünk. Tehát ezért itt azt kérem a sajtó jelenlévő igen tisztelt képviselőitől, hogy az legyen világos, hogy itt nem egyházról van szó. Ez nem az egyház kapja vagy nem kapja, nem a papság, hanem kizárólag a közfeladatot ellátó egyházi intézménybe járó gyerekek, rászorultak, idős emberek. És ez az, amit elvesz a jelenlegi kormány. Nem az egyháztól, hanem az egyházi intézményt választó diákoktól. Köszönöm.
Köszönjük a jelenlétüket és a figyelmeket.